Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Nem tudnám megmondani, hogy ez 2024-ben, vagy csak 2025-ben várható, de szerintem közel járunk ahhoz az időponthoz, most ezt relatív értelemben mondom, itt fél évekről beszélünk közelség szempontjából, amikor most 1 millió forintra azt mondjuk, hogy hát igen, ez a reális négyzetméter ár, de lehet, hogy majd a másfél, vagy bizonyos szegmensben az új lakáspiacon 2 millió forintos négyzetméter ár most elképzelhetetlenül soknak tűnik, de mondjuk 5 évvel később visszatekintve, az már egy kifejezetten olcsó árszintnek tűnik majd az ingatlan piacon. És pont ez a hibrid állapot, amikor viszonylag magasabb az inflációs szint annál, mint amihez hozzászoktunk az elmúlt időszakban, dinamikusabban nőnek a bérek is, pont ezek lehetnek azok a tényezők, amik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a lakásárak is kimozduljanak erről a holpontról, és szépen lassan elinduljanak fölfelé. Szerintem ez egy ilyen exponenciális növekedés lesz, tehát hosszú időn keresztül semmit nem fogunk látni, aztán gyorsan gyorsulni fog ez az árnövekedés.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Bakaev Zoltán vagyok, mai vendégünk Balog László, ingatlanpiaci szakértő, az ingatlan.com vezető elemzője, gazdasági szakértője, üdvözöllek a stúdióban.
Üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves nézőket is.
És mind a ketten boldog új évet kívánunk a nézőknek, hallgatóknak.
Boldog új évet.
Laci, mielőtt elkezdenénk értékelni a 2023-as évet általánosságban, az ingatlanpiaci trendeket, illetve arról beszélnénk, hogy 2024-ben mire lehet számítani. Ti az év végén kiadtatok egy elemzést, értékelést arról, hogy hogyan alakultak nagyjából az árak 2023-ban, megyei bontásban is figyelve az árakon túl azt, hogy mennyi eladó lakás került be például az ingatlan.com kínálatába, és itt arra figyeltem föl, hogy ahol mondjuk növekedést lehetett kimutatni, ez Békés, Tolna és Jász-Nagykun-Szolnok megye, tehát itt több eladó lakás került be a kínálatba, mint az ezt megelőző évben. Ekközben Budapesten vagy stagnálás volt, vagy éppenséggel visszaesés, az ország közepére is talán ez a jellemző. Hogy ez a szám Békésről, Jász-Nagykunról és Tolnáról azt is elmondja egyben, hogy itt sokan akarnak szabadulni az ingatlanjuktól, sokan akarják elhagyni a megyét máshol jobb megélhetést keresve?
Ez a országon belüli migráció mindig egy ilyen izgalmas kérdés. Alapvetően egyébként röghöz kötöttek vagyunk, és nem csak az ingatlan tulajdonnál fogva, hanem ez szinte minden településre igaz, hogy a költözők nagyjából egy ilyen 20-25 kilométeres körben keresik a következő otthonukat, és a költözések 90%-a az megyén vagy településen belül történik. Tehát ebből a szempontból viszonylag kevesen vannak azok, akik mondjuk Nyíregyházáról Sopronba vagy Győrből éppen Debrecenbe költöznének, egy jó munkalehetőség vagy egy szebb otthon reményében. Az viszont mindenképpen figyelemre méltó, amit te is említettél, hogy ez a három megye, tehát Békés, Tolna és Jász-Nagykun-Szolnok, hát finoman fogalmazva sem az ingatlanpiac lőporos hordóinak tekinthető, tehát nem itt voltak a nagy változások a lakáspiac tekintetében. Itt azért az árak is meglehetősen nyomott szintet képviselnek, és én pont ennek tudnám be azt a fajta kínálatnövekedést, hogy amikor a tulajdonosok azt érzékelik, hogy csúcsra ért a piac, és lehet, hogy innen már vagy csak egyenesen folytatódik a görbe, tehát nincsen további növekedés, vagy ott esetben akár árcsökkenés is elképzelhető, akkor azokat a parlagon heverő ingatlanokat, ami ebben a három megyében nem kis számban van jelen, megpróbálják piacra dobni. Ez van, akinek sikerült, van, akinek nem. Itt nyilván nagyon sok minden függ attól, hogy ki milyen eszmei értéket tulajdonít annak az ingatlannak, amit piacra szeretne dobni, mert sokszor azért az eladók fejében más összeg és más érték szerepel, mint amit a piac, főleg ezekben a nehezebb időszakokban hajlandó egy adott ingatlanért lecsengetni, vagy a vevők, amit hajlandóak ezért kifizetni. Amit viszont még érdekes ezt hozzátenni, hogy akár első ránézésre tűnhet úgy is, hogy a fejlődő régiók, vagy a fejlődő megyék azok, ahol nagyobb mértékben megugrott a friss kínál, tehát ahol több hirdetést adtak föl. Ugyanakkor azért hozzá kell tenni, hogyha az ország három nyugati határ megyéjét nézzük, tehát Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyét, ott is pozitív volt a mérleg nyelve, tehát nem feltétlenül ez a fejlődő, vagy éppen fejlett dimenzió az, ami mentén megoszlik az, hogy hol adtak föl több hirdetést.
Azért volt feltűnő, mert az átlag feletti volt ugye a növekedés.
Igen.
Ebben a három megyében, tehát Békés, Jász, Nagykun és Tolna. Ráadásul azért is szúr szemet, mert azt látjuk a különböző gazdasági statisztikákból, hogy ez a három megye ott van az öt legrosszabb helyzetben lévő megye között, átlagos jövedelmet, vagyoni helyzetet tekintve. Tehát fölvetődik az emberben, hogy egyfajta megélhetési kényszer az, ami egy ilyen fokozott eladási hullámot indít el ezekben a megyékben, térségekben, vagy nem itt kell keresni a választ?
Ebben lehet, hogy igazad van abból a szempontból, hogy azért egy ingatlan most már egy egy nem annyira felkapott régió kis településén is több 10 millió forintos értéket képvisel manapság, és az biztos, hogy amikor valaki az anyagi lehetőségeit mérlegeli, és azt látja, hogy van egy használaton kívül ingatlan, ami több 10 millió forintos értéket képvisel, és adott esetben valamilyen élethelyzetváltozás vagy életcélváltozás miatt szüksége van pénzre, és ez ugye nyilván összefüggésben van a hitelpiac változásaival, ahol a korábbi mondjuk jelzálog fedezettel adott 2-3%-os kamatozású hitelek 2023 elején már 10-15%-os kamatszintet is elértek. Hát ezeket az eszközöket piacra, ezeknek az eszközöknek a piacra dobásával sokkal könnyebben és sokkal olcsóbban juthatunk nagyobb forráshoz, hogyha van ilyen elfekvő ingatlan, akár a családi portfólióban, ami amúgy egyébként használaton kívül van. És egyébként főleg ezek a nagy változások azok, amik megmozgatják az emberek fantáziáját. Tehát tényleg sokan, hogyha nem lépnek időben, vagy nem jó ütemmel lépnek piacra, akár ilyen elfekvő ingatlanok tekintetében, lehet, hogy több millió forintot buknak, mert akkor adják el, amikor egyébként nem. Nagyon nagy a kereslet, és ez a 2023-as évet abszolút jellemezte, viszont azért a kényszer az nagy úr, tehát hogyha viszont pénzre van szükség, akkor általában a családi ezüst mellett ezek az elfekvő ingatlanok
ugye
is.
Eddig arról beszéltünk, hogy mennyi ingatlant kínáltak föl megvételre, de nézzük meg a másik oldalát is, a ténylegesen megvalósult tranzakciókat. Itt mit látunk például ebben a három megyében? Követte ez a szám az eladásra kínált ingatlanok számát?
Mi azt látjuk, hogy a tranzakciószámok, ugye itt a kereslet az, ami nagyjából arányosan követi a tranzakciószám változásokat, ez fűnyírószerűen ment végbe, okozott csökkenést az ország szinte minden pontján. Tehát nincs egy olyan régiója, vagy nincs egy olyan pontja az országnak, ahol az ingatlan tulajdonosok, a vevők vagy eladók nyugodtan hátradőlhettek volna, hogy hát igen, tombol a válság a hazai lakáspiacon, de mi érintetlenek vagyunk, mert gőzerővel nőttek az ingatlanárak, és egymás sarkát tapossák a vevők. Tehát nagyjából mindenhol ugyanolyan mértékű volt a visszaesés, ami egyébként nem volt kevés. Tehát ez 20-25%-os forgalomcsökkenést okozott 2023-ban, 2022-höz képest, és azért azt se felejtsük el, hogy 2022 is egy felemás év volt. Tehát a 2022-es év első harmada, mondjuk április-májusig bezárólag, az még viszonylag lendületes volt. Emlékezhetünk még olyan programokra, mint a Zöld Otthon program, ahol 2,5%-os kamatozású zöld hitele lehetett újépítésű ingatlanokat vásárolni, vagy építetni. Egy igazi aranykora volt az új lakáspiacnak. Utána pedig csőstű jöttek a bajok, ugye az orosz-ukrán konfliktus, a rezsi számlák átkonvertálása, vagy újraértékelése, a rezsiszabályok megváltozása, ez mind-mind fékezte, nagyon erősen fékezte a lakáspiacot, és 2023-ban úgy kalkulálunk, hogy nagyjából legfeljebb 110 ezer adásvétel történt. Nemrég jött ki a KSH 2022-es végleges számsora, ez 138 ezer tranzakciót állapította meg 2022-re, és ez a 110 ezer, vagy 100-110 ezer adásvétel, adásvétel, ami a tavalyi évben történt, 2023-ban, ez egy 9 éves mélypont. Tehát azért ezt érdemes mindenképpen erre is megemlékeznünk, hogy utoljára 2014-ben volt ilyen alacsony a lakáspiaci forgalom, amikor azért nem volt kiugró bőrben a lakáspiac, és az is egy érdekes jellemzője az ingatlan piaci folyamatoknak, hogy minél gyengébb egy adott év, annál nagyobb reményekkel futhatunk bele a következő időszaknak, mert a lakáspiac szerkezetének van egy egészséges állapota. Ez azt jelenti, hogyha nincsen nagy baj, meg minden jól megy, akkor nagyjából 150-160 ezer adásvételre sor kerül a lakáspiacon. Na most, ha 100-110 ezer történt egy adott évben, tehát magyarul egy év alatt 40-50 ezer adásvétel hiányzik, akkor ha javulnak a körülmények, akkor ezeket az elhalasztott tranzakciókat valamikor bepótolják a vevők. De amennyire lassan húzódik vissza a lakáspiac abból az irtózatos fejlődési ütemből, amit 2015 és 2022 első felek között láttunk, és lassan gyűrűzik be a válság a lakáspiacra, általában ezek a felívelő szakaszok annál gyorsabban történnek. Tehát, hogyha valaki még esetleg így a karácsonyfa alatt a beiglit morzsolva azon gondolkodott volna, hogy na, mikor lenne érdemes a lakáspiacra vevőként belépni, és jönnek vele már szemben a hírek, hogy élénkül a piac, durván mennek föl az árak, és ez tényleg így történik, és nem csak üzleti opportunizmusból mondjuk a hírgenerálók azért, amit mondanak, és ez valóban ez a helyzet, akkor valószínűleg az már egy rég késő időpont lesz a beszállóra, mert egy ilyen pillanatot, egy ilyen helyzetet az eladók már rögtön beáraznak, és az a fajta árcsökkenés, vagy stagnálás, ami végbe ment a lakáspiaci árakban, az a fölfelé irányban nagyon gyorsan korrigálódik.
Azért kihallom a hangodból a bizakodás, hogy 2024 egy jobb év lesz az ingatlan piacon, mint volt 2023, ugyanakkor a jegybanknak jelent meg az őszre egy nagyon érdekes lakáspiaci jelentése, talán novemberben, tehát nem is olyan régen, amiben arról írnak, hogy a lakáshiteleknél a városi csok kivezetése 2023 végével, illetve a babaváró kölcsön jogosultsági körének a szűkítése összességében csökkenteni fogja 2024-ben a lakáshitelek iránti keresletet, és ezt a zuhanást vagy esést tompíthatja, ez pont szó szerint így fogalmazott a jegybank, tompíthatja a falusi csok bevezetése. Tehát ha a jegybanknak lesz igaza, akkor hitel oldalról nem nagyon lesz megtámogatva a lakáspiac újbóli lendületvétele 2024-ben.
Itt szerintem a jegybank még amikor a novemberi lakáspiaci jelentést kiadta, akkor főleg itt a lakástámogatási programokra hegyezte ki ezt a megállapítást, és ez valóban igaz lehet, hiszen ha megnézzük, hogy milyen intenzív volt a lakáspiaci forgalom 2015 és 2022 között, és ugye ezeknek egy jelentős része a nagyvárosokban és Budapesten csapódott le, akár az állami támogatásokat is figyelembe véve, tehát a csokigénylések, a csokhitelek, akár ugye a babaváró igénylések, amiknek egy jelentős részét a fiatalok önrészként használták föl lakáshitel formájában. Ezek azért szép számmal növelték a nagyvárosi forgalmat is, de azért ahogy mentek fel az ingatlanárak, úgy szorultak ki a csokos vevők a nagyvárosok agglomerációs övezeteibe, és ez az új lakástámogatási programban már szinte mondhatni, hogy egy ilyen deklarált tehát ez egy általánosságba véve tehát kijelentés, hogy ez inkább a nagyvároson kívüli vevőket hozhatja helyzetbe, főleg, hogyha kombinálják ezeket a támogatásokat. Azt viszont szerintem még a jegybanki előrejelzések sem vették figyelembe, hogy közben azért a kormányzat a lakástámogatási rendszer átalakításával együtt, hát hogy mondjuk így pestesen két lábbal rúgdosva ösztökéli a bankokat, hogy próbálják meg lejjebb nyomni a lakáshiteleket piaci alapon, és azért ezt nem szabad ezt sem figyelmen kívül hagyni ezt a szeletét a lakáshitelpiacnak, mert azért a csok plusz az nagyjából 10-15 ezer igénylőnek tud segíteni egy évben, legalábbis, hogyha azt veszük el, hogy kik lesznek erre jogosultak, ugye a gyermeket tervező házaspárok, a falusi csok igénylők is 20-25 ezer igénylést lehetett betudni a falusi csok igénylőknek éves szinten. Tehát nagyjából a piaci hitelek alakulása lesz a legnagyobb hatással a nagyvárosi lakáspiaci forgalomra, és most egy nagyon furcsa helyzetben vagyunk, mert ugye január 1-től 7,3%-ra csökken ez az önkéntes kamatplafon teteje, ami ugye eddig 8,5% volt, viszont a legjobb banki ajánlatok már ilyen 6,8-6,9%-nál kezdődnek. Tehát egy nagyon szűk sávba vannak beszorítva a bankok, és innentől kezdve, hogyha azt mondjuk, hogy a teteje az fix, és érdemben csak lefelé lehet eltérni, vagy versenyezni egymással, akkor szerintem ez azt fogja, abba a kényszerbe fogja hozni a bankokat elvileg, hogy amennyire lehet, minél hamarabb próbálják meg lejjebb szorítani a lakáshitel kamatokat.
Ugye a Hüvelyk új szabály szerint 5-6%-os kamatszint alatt döntenek könnyebben a háztartások lakáshitel felvételéről, e fölött viszont kétszer is meggondolják. Tehát valóban közel vagyunk ez a lélektani határhoz, és hozzá kell tenni, hogy visszatérve a jegybankhoz, hogy pont az év vége felé született az a döntés, hogy az önerőt, az elvárt önerőt 20%-ról 10%-ra csökkentik, illetve ezt javasolják a bankoknak, hogy ezt érvényesítsék a hitel ajánlatukban.
Az első tehát lakás. Az
igen, nyilván bizonyos megkötésekkel, tehát egy korlátozott körnek, de ez is a piac fellendítése irányba tett lépésnek számít. Hogyha ezeket egymás mellé rakom, akkor összességében te mit vársz 2024-ben tranzakció darabszámot illetően? Tavaly egész jól eltaláltad azt, hogy 23-ban olyan 100-110 ezer tranzakció valósulhat meg.
Szerintem 2024-ben előrébb lépünk, mint amit 2023-ban tapasztaltunk, de azért ez még nem egy egészséges ingatlan piaci állapotot fog tükrözni az év egészére vonatkozóan. Én arra számítok, hogy újra ezt a 130-135 ezres tranzakciósávot fogjuk elérni. Ennek pedig ugye részben az az oka, hogy amit már láttunk egyébként az ingatlan.com-on is, hogy azért nagyon mocorognak azok a vevők, akik most új lakástámogatásokra lesznek jogosultak, és ez érezhetően nagyobb összeget tesz számukra, nagyobb összegben tudnak gondolkodni, mint eddig. Ez néhány ezer tranzakciót biztos, hogy hoz majd extrában az év elején, hiszen itt főként azok mocorognak, akik az elmúlt években halasztották el az adásvételeket. Tehát lesz egy nagy csúcs, szerintem január, február, március környékén, egy ilyen szokásostól eltérő kiugrás, és majd beáll egy új egyensúly állapotra a piac, és ugye ezek a feltételezések, amit például most a tranzakciószám vonatkozásában teszek, ez azt feltételezi, hogy folyamatosan javul a gazdasági környezet. Tehát azért azt se felejtsük el, mégpedig azért, mert most így január 2-án nagy mellénnyel mondhatunk nagy vállalásokat, vagy számításokat arra vonatkozóan, hogy mire számítunk az évben, és lehet, hogy majd március, április, június, októberben jönnek olyan akár világpiaci fordulatok, amikor csak pislogunk, mint hal a szatyorban, mint ahogy ezt tettük a COVID megjelenésekor, a különböző geopolitikai konfliktusok kialakulásakor. Tehát ezt most már szerintem minden évben el kell különíteni egy ilyen puffert, egy előre nem látható, ilyen nem is viszmajor, de egy ilyen nagyon váratlan
kockázati
tényezőt, és ez szerintem ezelőtt 5-6 évvel még abszolút nem volt benne a közgondolkodásban. Most már szerintem akár ilyen 6-12 hónapos kitekintéseket is mindenki nagyon sokkal óvatosabban tesz meg.
Ugyanakkor, ha az alapforgatókönyvet nézzük, az egy 4-5%-os reál jövedelem növekedés vetít előre, kiindulva a jövő évre várt 5-6%-os inflációból és 11-12%-ot is akár meghaladó bruttó bérnövekedés alapján, tehát a mozgástér azért nagyobb lesz, mint az elmúlt egy-két évben volt a lakosság körében. Ez szerinted az átlag négyzetméter árakon hogyan fog majd megjelenni? Hogyan alakult ez 2023-ban, akár területi eloszlásban is, és mire lehet számítani 2024-ben?
A ugye mindenki az ingatlan árakra kíváncsi, hogy most följebb mennek, lejjebb mennek, stagnálnak. Na most ebből a szempontból a 2023-as évben sok izgalmat nem hozott látszólag, mert ugye 2023 őszén indítottuk el az ingatlan.com lakásárindexet, ami nagyjából ugyanazokat a változásokat mutatja, mint az MNB, a KSH, meg a bankholdingnak az árindexe, ami ugye az illetékadatok alapján kalkulálnak a különböző szervezetek, és mi azt látjuk, hogy stagnálás történt 2023-ban. Tehát szinte egy tapottat sem mozdultak az ingatlanárak, ami egyfelől nem meglepő, mert hát mindenki tudja, hogy milyen volt a gazdasági környezet. Másfelől viszont azért meglepő lehet abból a szempontból, hogy sokan itt azért nagyon komoly átcsökkenésre számítottak, és újra bebizonyosodik az, hogy amikor megy a szekér, és zakatolnak fölfelé az árak, az nagyon gyorsan, nagyon könnyen leköveti a piac, de azért az átcsökkenés még nominális szinten is már egy bajosabb dolog. Tehát ehhez sokkal rugalmatlanabb áll hozzá a piac. Ebből a szempontból én meg most pont a másik irányba lennék sokkal óvatosabb, tehát persze papíron abszolút javulni fog például a reálbérmutató, csökkenni fognak a lakáshitelkamatok vélhetőleg, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy ez, ahogy te is említetted, az 5-6%-os lélektani határt, kíváncsi vagyok, hogy mikor fogjuk elérni ténylegesen effektív banki kamatok szintjén. Én nem tartom kizártnak, hogy ez csak 2024 második felében lesz egy kézzelfogható valóság a hitelfelvevők számára, mert azért az az 5-6%-os infláció alulról azért ad egy támaszt a lakáshitel kamatoknak is, és ugye ez azért sokkal nehezebben fogja a lakásárakat a drágulás irányába hajtani. És azért azt se felejtsük el, hogy itt van még egy olyan tényező, amiről keveset beszélünk, mégpedig ugye itt az állampapírok elszívó hatása, mert pont az az extra kereslet volt az, ami szerintem 2015 és 2020 között is nagyot tett hozzá a lakásárak értéknövekedéséhez, amit a befektetési célú vásárlók jelentettek. 10 adásvételből 2-3 vagy akár 4 bizonyos szegmensekben is befektetési célú ingatlan vásárlás volt. Ennek most a nyomát nem látjuk. Most azért a befektetők kétszer is meggondolják, amikor piacra lépnek, legalábbis az ingatlan piacra, és azért még ugye az előző évi inflációs mutatók miatt még van egy időszak, amíg az állampapír hozamok még valószínűleg meghaladják a lakáspiaci hozamokat. Persze, amikor majd ez az 1100 milliárd forint új célpontot keres magának a befektetések terén, na az okozhat majd egy fellendülést az árak tekintetében is, és nem tudnám megmondani, hogy ez 2024-ben, vagy csak 2025-ben várható, de szerintem közel járunk ahhoz az időponthoz, most ezt relatív értelemben mondom, itt fél évekről beszélünk közelség szempontjából, amikor most 1 millió forintra azt mondjuk, hogy hát igen, ez a reális négyzetméter ár, de lehet, hogy majd a másfél, vagy bizonyos szegmensében új lakáspiacon 2 millió forintos négyzetméter ár most elképzelhetetlenül soknak tűnik, de mondjuk 5 évvel később visszatekintve, az már egy kifejezetten olcsó árszintnek tűnik majd az ingatlan piacon. És pont ez a hibrid állapot, amikor viszonylag magasabb az inflációs szint annál, mint amihez hozzászoktunk az elmúlt időszakban, dinamikusabban nőnek a bérek is, pont ezek lehetnek azok a tényezők, amik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a lakásárak is kimozduljanak erről a holpontról, és szépen lassan elinduljanak fölfelé. Szerintem ez egy ilyen exponenciális növekedés lesz, tehát hosszú időn keresztül semmit nem fogunk látni, aztán gyorsulni fog ez az árnövekedés.
Országosan mennyi volt az átlagár 23-ban?
Hát ugye ezt azért nem tudnám megmondani, mert
főváros és
így van. Ez már sokkal könnyebb erre válaszolni. Budapesten nagyjából most 950 ezer forint az átlagos négyzetméter ár, vagy hát a medián, igazából megköveznek a statisztikusok, de mindig a mediánt szoktuk átlagosnak mondani, mert ez az emberek fejében az, amit átlagosnak tekintenek, hogy ennél a fele olcsóbb, a fele meg drágább. Tehát a medián négyzetméterek azok 950 ezer forint körül alakultak, A vármegye székhelyeken ez nagyjából 690 ezer forint, tehát látszik, hogy ott ez egy 20-25%-os mínusz a fővároshoz képest, viszont a többi kis településen pedig 350 ezer az átlagos négyzetméterrel. Tehát én arra számítok, hogy főként a kis települések lesznek azok, ahol látványosabb elmozdulás történik fölfelé az ingatlanárakban.
Mennyit jelent, 10-20%-ot?
Szerintem akár 10-20% is lehet, főleg, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy egy kis településen, aki kombinálja a lakástámogatásokat, az egy nagyon komoly, szemelátható összegből tud gazdálkodni, akár vissza nem térítendő támogatás formájában. Ugye a babaváró kölcsön, a csok plusz, a falusi csok együtt akár több mint 70 millió forintos keretet tesz lehetővé ingatlan vásárlásra, amiből akár 46 millió forint vissza nem térítendő támogatás lehet, majd nyilván a hosszú évek során, ahogy megszületnek a gyerekek. De azért ez a 46 millió forint még egy közepes fejlettségű, akár Budapest környéki agglomerációs településen is már egy nagyon komoly összeg, ami egy szemelátható támogatást jelent, és bár ez egy kis részét fogja kitenni a lakáspiaci forgalomnak, de azért itt arra számítunk, hogy itt jelentősebben is elmozdulhatnak az ingatlanok.
2021 táján ahhoz szoktunk hozzá, hogy a piac eladói lett, magyarul aki betette az ingatlanját egy közvetítőhöz, ott nem az történt, hogy állt bent az ingatlan, és mindig engedni kellett az árból azért, hogy előbb-utóbb vevőt találjon az ember, hanem egyfajta verseny indult el a jobb fekvésű ingatlanokért, tehát nőtt az ár. 2023-ra nyilván vevőire váltott át a piac, hiszen ott az árakkal nem nagyon lehetett vevőt fogni, csak hogyha engedett belőle az eladó. 2024-ben kinek lehet jobb a pozíciója?
Ez általában egy csoport mindig jól jár, akinek pénze van. Tehát akinek van pénze, ugye a cash is king, ez továbbra is igaz lesz, főleg ezekben a nehezebb hitelezési időszakokban. Biztos, hogy akinek likvid tőkéje van, és ezt az ártárgyalás során hitelesen tudja képviselni, ő nagyobb összegű alkukra is szert tehet. Már csak azért is, mert hogyha beindul a piac, és beindul az a körforgás, hogy ahhoz, hogy tovább lépjek, nekem is el kell tudni adni a lakásomat, de félek attól, hogy jaj, elviszik már azt a lakást, amit kinéztem, ez megolajozhatja ezeket az alku folyamatokat, meg ezeket az ügylet lezárásokat, mert itt most már nem egy ilyen elméleti vitát folytatnak egymással a vevők, meg az eladók, hogy most mennyit is értnek tulajdonképpen az ingatlanok, ez a konkrét ingatlanra vetít, ez mit jelent. Hetek óta nem találkoztam vevőjelölttel, úgyhogy mennyit kell, hogy alkudjak eladóként az általam elképzelt árból. Azért egyébként azt hozzátenném, hogy amit a kérdésben föltettél, ez nagyjából minden időszakban így működik, ez a holland típusú licit, hogy a vevők vagy az eladók kitűznek egy igen magas árat az ingatlanért, és mert ugye ezt az ingatlan csak egyszer kell eladni, ezért onnan indulnak lefelé. Ha úgy látják, hogy vannak a szerencsés vagy szerencsétlen adók, ez nézőpont kérdése, akik büszkén mondják, hogy én egy nap alatt eladtam az ingatlan. Na most ott, ha valaki egy nap alatt eladta az ingatlan, ott lehet, hogy egyébként az ár volt egy picit alacsony, és hogyha nem volt rá kényszerítve, hogy feltétlenül egy nap alatt eladja, akkor azért ez nem egy 100 méteres síkfutás, ahol 10 másodperc alatti idő az már jónak számít, hiszen itt akár milliókat is bukhat valaki, és ott valóban, hogyha azt látták a piacon, mint egyébként 2010-es évek végén, meg 2020-as évek elején, hogy akár fölfelé is van még tér az emelésben, akkor az egy valid és egy teljesen reális forgatókönyv volt az eladók részéről. Én azt gondolom, hogy 2024-ben a vevők, tehát akinek tényleg van anyagi fedezet az ingatlan vásárlása, és nem csak kedvelésből járja az ingatlanokat, és alkudozik rá, mert amúgy egyébként nincsen rá fedezete, ők valóban jó helyzetben lehetnek, már csak azért is, mert most egy olyan egyensúlyi helyzetben vagyunk, egy törékeny egyensúlyi helyzetben, ami 2025-re megváltozhat, és akkor már egy erőteljesebb növekedést láthatunk a piacon, tehát aki hamarabb lép, az lehet, hogy még meg tudja előzni azt, hogy a majd szokásossá váló 1,3-1,4-1,5 millió forintos négyzetméter árakkal kalkuláljon az ingatlan piacon. Eladóként persze ez mindig nehéz ügy, mert mindenki a jövőt próbálja meg beárazni a jelen ingatlan áraiba, És én azt gondolom, hogy az eladók számára az lesz a kulcs, hogy az ingatlan értékesítéséből befolyó összeg felhasználása lesz az, ami miatt hajlandóak lesznek belemenni akár az alkukba, vagy akár abba, hogy az általuk elképzelt árnál alacsonyabb szinten adják oda a vevőknek.
Arra gondolsz, hogy folyókiadásaik finanszírozása miatt is szükségük van a lakásból származó bevételre?
Hát itt minden család élethelyzete más és más, hogyha valaki például vállalkozóként dolgozik, és egy nagyobb beruházásra van szükség, viszont mondjuk piaci alapon nem túl kedvező hitelfeltételekkel találkozhat. Ha le kell cserélni egy kocsit, most már ez nagyon érdekes, hogy egy használt autó is annyiba kerül, mint mondjuk évekkel ezelőtt egy garzonlakás. Ez is okozhat ilyen transmissziókat így az eszköz portfólión belül, de adott esetben az is lehet, hogy egész egyszerűen csak a családi lakhatási helyzetét szeretné javítani az eladó, és most már nem tudja tovább halogatni ezt a kérdéskört, és szeretné minél előbb meglépni ezt az ügyletet, viszont ehhez lehet, hogy szükség lesz arra is, mivel még olyan óriási nagy élénkülésre nem számítunk az ingatlanpiacon, hogy engedjen az árból.
Amikor egy évvel ezelőtt szóba került, hogy az ingatlan szakma mit vár a 23-as évtől, akkor abban teljes volt az egyetértés, hogy talán az első számú szemponttá lép elő az energetikai mutató az ingatlanok esetében, tehát hogy mennyire jól szigetelt, mekkora a rezsiköltsége. Pontosan azért, mert láttuk, hogy a világpiaci árak is elszabadultak. 24-ben is ez lesz az első számú szempont, vagy valamilyen új sorrend alakul ki?
Hát szerintem a lakóingatlanok esetében ez továbbra is egy fontos szempont, főleg azok számára, akik nem szeretnének a lakásfelújítással bajlódni, de azért azt hozzá kell tenni, hogy ugye itt nagyon sok mindent lehetett hallani itt a lakás és állami támogatások terén arról is, hogy akár jövőre lehet, hogy elindul egy otthonfelújítási támogatási program. Ezeknek a részleteit még nem ismerjük, de valóban, tehát az ingatlan érték képző tényezői közül az ingatlan általános műszaki állapota és energiahatékonysága az biztos, hogy most már sokkal jobban hozzátesz, mint mondjuk egy nagyon ügyes dizájn, vagy egy nagyon jó eladásra való felkészítés. Nyilván az is nagyon fontos, de ettől függetlenül az egy másik dolog, hogy a valóság, tehát az embereknek a pénztárcája nem lett ennyivel nagyobb, mint amennyivel megnőtt például az igényük a korszerű és energiahatékony ingatlanokra. Az ingatlan.com-on is 100 érdeklődésből, vagy 1000 érdeklődésből 70-80%-a ezeknek az érdeklődéseknek a jó állapotú, felújított, újszerű ingatlanokra érkezik. Az, hogy egyébként a kevéssé jó állapotú ingatlanoknak is van piaca, ugye megfelelő árdiszkont mellett, ez annak is köszönhető, hogy a legnagyobb kiadás az ingatlan megvásárlásával együtt megtörténik, de ugye ezt akár lehet évek során is korszerűsítgetni, fejleszgetni a fűtéskorszerűsítést, a szigetelést, a nyilászáró cseréket, akár ezt éveken keresztül szépen lassan, ahogy az anyagi lehetőségek megengedik, ez hozzá tud tenni az ingatlan érték növekedéséhez is, és a funkcionalitásához is. És ugye itt ez az, amit szerintem sokan félreértettek itt az idő szelei kapcsán, hogy ennyire felértékelődnek a korszerű és energiahatékony ingatlanok, ez nem azt jelenti, hogy akkor már egyáltalán nem lesz piaca a felújítandó ingatlanoknak, főleg akkor, hogyha ezeknek az ingatlanok a korszerűsítését akár több év alatt képzeli el az új tulajdonos. Persze, azt hozzá kell tenni, hogy ezek az ingatlanok azért arányaiban nem tudnak már annyit, tehát nem hajlandóak ennyit fizetni a vevők ezekért az ingatlanokért, és ez ugye itt ez a nagy előnye ezeknek a kevéssé korszerű és felújítandó ingatlanoknak, hogy ezt olcsóbban meg lehet venni, és azért Magyarországon elég árérzékenyek a vevők, tehát ha lennének ilyen mutatók, bár ugye nem nagyon vannak, talán az kiadott energiatanúsítványok besorolásából lehet erre következtetni, ami évek óta azt mutatja, hogy nagyjából a forgalomképes ingatlanok 50-60%-a az átlagos, vagy annál rosszabb állapotú.
Orbán Viktor azt találta mondani, hogy a 40 év alattiak háromnegyede rendelkezik saját otthonnal. Ezt visszaigazolják az ingatlanpiaci statisztikák?
Ugye mi kikértük a KSH-tól azokat a forgalmi mutatókat, hogy egy évben mekkora volt a 40 év vagy 41 év alatti vevőknek az aránya az adott évben értékesített ingatlanok közül, és ez nagyjából egy ilyen fix 40-45%-ot mutat. Tehát, hogyha ha a ingatlanpiaci forgalom alapján nézzük az adásvételeket, akkor ugye mivel a korfábnak egy bizonyos részét képviselik csak a 41 év vagy ez alatti lakosok, ezért ez akár nem kizárt, hogy 75% legyen a 41 év alatti ingatlan tulajdonosok aránya, de ugye erre ilyen exakt számítás nincsen, ami publikus lenne, mert ezt valószínűleg a földhivatali nyilvántartásokból, vagy a KSH adatai alapján, akár a népszámlálás adatai alapján lehet erre következtetést levonni.
Hát meg van a tapasztalat.
Meg ugye van a tapasztalat is. Egyébként ugye azt hozzá kell tenni, hogy ez a 75%, ez nem rossz, hogyha így van, mert azért az azt jelenti, hogy ez a háromnegyede az adott korosztálynak. Viszont, hogyha a társadalom egészét nézzük, akkor ugye azért ne felejtsük, hogy ott vagyunk az európai bajnokok, dobogósok körében, csak Horvátországban meg Romániában magasabb a saját tulajdonban élők aránya a Magyarország ingatlan tulajdonosokhoz képest. Magyarországon az ilyen 91%, és azt hiszem Románia vezeti a listát 96%-kal, tehát az emberek 10 emberből 9 saját tulajdonú ingatlanban lakik, tehát még ebben a 41 év, vagy annál fiatalabb korosztályban is még van még tér a fejlődésre, de hát azért azt hozzá kell tenni, hogy pont ez a korosztály volt az, aki a legnagyobb vesztese volt az elmúlt évek ingatlanpiaci folyamatainak, feltéve, hogyha nincsen olyan családi segítség, vagy olyan anyagi háttér, ami ezt kompenzálni tudta, mert mindaz az ingatlan tulajdonos, aki 2015-ben már ingatlan tulajdonos volt, ő együtt sírt és együtt nevetett a piaccal. Ha 20%-kal fölmentek egy évben az ingatlanárak, akkor ő is boldog lehetett, mert az ő gazonlakása vagy családi háza is ennyivel többet ért. Viszont ugye az, hogy 7 éven keresztül több mint 10-20%-kal drágultak az ingatlanok, főleg a nagyvárosokban, az azt is jelentette, hogy az elmúlt 7 évben megháromszorozottak az ingatlanárak, és ugye ez vezetett ahhoz, hogy a fiatalabb korosztálynak már egy pusztán piaci alapú lakáshitel felvétele is a 20%-os önrésszel egy szinte leküzdhetetlen akadályt jelentett, mert hogyha Budapesten a jelenlegi négyzetméterrel akar számolni 45 milliós átlagos 50 négyzetméteres ingatlant veszünk alapul, egy 45 millió forintos értékű ingatlannak az önrésze az közel 10 millió forint. És hát azért nem sok olyan 30-as korosztályban lévő fiatal találkoztam, aki a mellény zsebéből 9-10 millió forintokat így elő tud húzni, hogy letegye a banknak önrész formájában. Valószínűleg erre is volt a válaszlépés az MNB részéről, hogy csökkentse a 10%-ra az önrészt. Azt hozzá kell tenni, hogy mondjuk a 40 millió forintos ingatlan példájánál maradva, oké, hogy akkor már csak 5 millió forintra csökken az önrész, ami egyébként szerintem már egy viszonylag elérhető célkitűzés lehet, de azért 40 millió forintot csak föl kell venni hitelbe, amihez viszont olyan jövedelem szint szükséges, ami kérdés, hogy hány fiatal tud megfinanszírozni.
Balogh László, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.